Elérkeztünk az első panelnek a végéhez, és most megnyitom a vitát, amihez csak annyit hat. Nagyon nehéz ebből valami összegzést levonni. Nekem az jött le, hogy beszélhetünk még ideológiakról, meg személyekről, mindent a pénz határoz meg. Eddig úgy néz ki, hogy ez az összegzés ennek az esetnek, de lehet, hogy nem így van, lehet, hogy más lesz a vélemény. Úgyhogy parancsoljatok, lehet hozzászólni. János, jelentkezik mindjárt?
Hát kérdeztem.
Igen.
Köszönöm szépen. Fiala János vagyok. Nagyon sok érdekes előadást hallottunk, és mindegyikhez több kérdésem lenne, de az idő miatt csak az első kettőhöz kérdeznék akkor. Sándor, a szóhasználat érdekes volt, tehát a magyarán tevékenységét nézzük, térfoglalás, behatolás, tehát ezek valamilyen konfliktust feltételeznek a fogadó állammal, és nekem az érdekel, hogy fogadó állam Ukrajnába az esetben tényleg így áll hozzá, vagy esetleg időnként pont érdekelt is abban, hogy például a magyar állam feladatokat vegyen át tőle, amiket az ukrán állam esetben nem tud megoldani. Ez lenne az első kérdés. Tehát semlegesen, ellenségesen, vagy esetleg pozitívan áll, vagy mind a három megvan, melyik a jellemző. A másik pedig, hogy a végén említetted, hogy tehát a magyar állam támogatásának a hatása, a következménye például az, hogy erodálódik a helyi szerkezet, és például ez vezet elvándorláshoz is. Kérdésem az lenne, hogy van-e egy alternatív, hogyha egy ilyen térben valósul meg ez a támogatás, itt ez egy választás kérdése a magyar állam részéről, hogy máshogy is csinálhatná, és akkor nem lennének ezek a következmények, vagy nincs olyan alternatíva. Ez nagyon nehéz.
Minden kérdés,
de fölteszem talán így előre a Tamásnak is a kérdésemet, és akkor egyszer tudok válaszolni. Ami nekem is nem volt világos, ez a patronás demokrácia, és ez az aszimmetrikus allokáció tette, ez egy erdélyi magyar-román dolog, vagy ez Románia egészére is érvényes, és ott is megvan a maga logikája. Tehát ugyanúgy képzeljük ezt a Moldával is, hogy van egy szociáldemokrata, stb. Borogatásban már nagyon válasz mi lesz. És a másik, hogyha ez a korrupcióellenes populizmus, ami a liberális középosztálynak a programja, elodálja ezt a patronás demokráciát. A román közbeszédben megjelenik el az, hogy ennek milyen hatása lesz például a magyar-román viszonyra, illetve ezekre a kapcsolatokra, erre az aszimmetrikus allokációra, ami eddig itt volt, és van-e erre esetleg nekik valami válasz, akár csak részleges is?
Akkor én válaszolnék elsőként. Mind a két kérdés adok már. Szerintem valóban erős a... Tehát valóban az általánosnál kifejezések, amelyek megpróbálták leírni ezeket a transznacionális viszonyokat, államok közötti kapcsolatokat, ezek valóban nagyon erős benne az expanzív politikai térnyel és grafelszerzés is el. De szerintem ez van, ez egy létező jelenség, az ukrán állam reakciója, nyilván mivel az is egy nemzetiesítő állam, és találkozik egy transznacionális nemzetiesítő anyaországgal, akinek van egy saját nacionalizmusa, és van az ukrán kisiselt nacionalizmus, nyilván konfliktusos. Az ukrán titkosszolgálatok nem véletlenül vegzelnek folyamatosan a kisebbségi magyarit, tagjait, pont olyan retorikát alkalmazva, amit egyébként a magyar állam használt például a politikai diskurzusában, hogy idegen hatalmak Magyarországra behatolnak, és ezek ellen kell fellépnünk, idegen érdeket képviselnek. Ugyanezt lehet őket használni a magyar állammal szemben az ukrán állam is. Tehát elég furcsa az a helyzet, hogy egy nemzetiesítő állam kilép a saját állami terejéből, és egy másik ország területén olyan gyakorlatokat valósít meg. Most tök mindegy, hogy ennek mi a tényleges szándéka, vagy milyen igazi célja van, de olyan gyakorlatokat, politikai, gazdasági gyakorlatokat valósít meg, ami alássa a fogadó országnak a politikai, gazdasági autoritását, vagy függetlenségét. Tehát a másik kérdés az, hogy nyilván nem analitikus fogalmként használtam, ez az igazi válasz ezeket a kifejezéseket, hanem leírok kategóriaként egy helyzetérzékeltetésére. hogy vannak olyan nemzetközi viszonylatok, ahol az egyik nemzetesítő állam cselekvéseit a másik fogadó ország agresszív cselekvésként érzékelik. A másik kérdés pedig, hogy mi lenne a megoldás? Hát, ugye én arról beszéltem leginkább, hogy hogy nyilván ez csak egy lehetséges és rövid távú kimenet, hogy elodálódnak ezek a közösségek. Én azt láttam, határvidéki telek azok nagyon speciálisak, mert ott tényleg az informalitásnak nagyon masszív rendszerei alakultak ki, és a NEV bele integrálódik ezekbe a rendszerekbe, és ezért ha akarna se tudna egyébként csak pozitív hatást elérni ezekbe a lakás közösségekbe, mert ezeket az új erőforrásokat felhasználva a meglévő társadalmi egyenlőtlenségek tovább növekednek. És tényleg egyetlen mondat még, hogy két jelentős stratégia volt ott a határmenti vidéken. Az egyik egy transzlokális gazdasági stratégia, ami a határmenti erőforrásra épített, ugye a külföldi munkavállalás, migráció, ez mindig ilyen volt. A másik pedig a lokálisan elérhető erőforrásokat felhasználó gazdasági stratégiák. A privatizációval ez az utóbbi, ennek a lehetősége gyakorlatilag megszűnt, elfogytak ezek az erőforrások. A NEM megjelenése, Magyarország megjelenése ebben a térben egy teljesen új típusú erőforrás gazdaság politikát tesz lehetővé, és ezeket gyakorlatilag azok az egyetek sajátítják ki, akik korábban is vezető pozícióban voltak. Tehát azt mondom, hogy a hétköznapi ember nézőpontjából, azokból a mikrovilágokból, ahol én kutatok, úgy tűnik, hogy a NEL inkább látott nagyon sematikusan és leegyszerűsítve a problémát ezzel az új típusú tőke bevitellel ebbe a térbe, mert intézményesítette ezeket az egyenlőtlenségeket a korábbinál sokkal agresszívebb módon. Hát és ezért gondolom, hogy hosszú távon tovább erősítette a migrációs folyamatokat, illetve a lokális társadalmak még meglévő struktúrájának a levontását. Tehát ez.
Na most meg próbált röviden válaszolni, hogy van egy kérdése.
Rendben. Tehát én nagyon szépen köszönöm mind a két nagyon lényegre törő kérdést. Tehát az első, akkor amikor a patronált demokrácia kifejezést használtuk, akkor pont azt a tendenciát próbáltuk ellensúlyozni a szakirodalomban, hogy ezeket a patronás alapú szerveződéseket, klientelizmus az etnikai pártokhoz köti. Tehát mi nem az etnikai telpárthoz, vagy nem az etnikai jelleghez, hanem a román rendszer működésének a jelvegéhez kötjük. Tehát ez azt jelenti, hogy igen, tehát hogy van, ahol nem etnikai alapon, de Moldovában is hasonló esetben, hogy ebben a klientelális vagy patronás alapú szerkezetbe integrálták be a magyar egyeteket. Most a másik dologgal az a probléma, tehát hogy itt mi úgy próbáljuk konceptualizálni ezt az egész eróziót, hogy ez egy nem várt következménye a korrupcióellenes akcióknak, vagy a korrupcióellenes populizmusnak. És ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a román politikai erőknek és sok szempontból az RMDSZ-nek sincsen még nyelve se arról, hogy ezt a dolgot leírja. Tehát nem is érzékelik, hogy akkor itt milyen probléma van. Tehát hogyha most valami fajta ilyen politikai célja volt a tudományos leíráson kívül a mi próbálkozásainknak, az az, hogy adjunk egy nyelvet arra, hogy erről a dologról beszélni tudjunk, hogy itt vannak olyan nem várt következménye a korrupciós akcióknak, hogy itt megomlik egy csak nyilván azt jelenteni, vagy azt kellene jelentse, hogy akkor, hogyha az informalitás dominált eddig ezekben a politikai alapokban, akkor ezt valamilyen értelemben formalizálod. Tehát a formális etikai hatalom megosztás felelőköd. Igazából ennek nincs nagy realitása jelenleg itt a román politikai terjedmények között.
További kérdések? Ott van egy kérdés,
kanadai politológus, és az nagyon érdekesnek találtam a különbséget a között, amit a vajdasági esetről hallottunk, amikor Vajdasin Péter arról beszélt, hogy egyfajta tömbösödés van, és mármint hogy a magyarországi politizálás stratégiában, hogy arról beszélt Péter, hogy a Fidesz kormány perspektívája ideális politikai partner keresése, és itt fel lehet sorolva az, hogy azért, mert fontos a szervezettség, beágyazottság, és sőt még a kompromisszumkészség is. Tehát ez egyik oldal, és a másik oldal, amit bármilyen Andi mondott el nekünk, arról, ami az elvételekkel kapcsolatosan történt, hogy egyértelműen volt egy időszak legalábbis, amikor nem csak, hogy nem ilyenfajta ideális partnerkeresés volt, ahol a szervezettség megbeállítottság számított, hanem hogy a protest pártoknak a támogatása. Igen. Tehát egyrészt van ez, azon kívül meg az a fajta tömbösödés, amit Péter felvázolt számunkra, a három kupot, és az, amit Nándi elmondott, hogy ez egy fragmentált, tehát a Nándi-nak a modellje, ami egy sokkal fragmentáltabb. Tehát, hogy mi történt, hogy azt szeretném kérdezni, hogy valójában miről van szó? Hogy akkor most itt centralizáció, fragmentáció, egyrészt Nándi is beszélt mindkettőről, tehát abban, amit Nándi mondott, szintén feszültség volt, úgy gondolom. Tehát erről szeretném kérdezni, erről mit mondanátok, hogy akkor
most mi van? Ki fog válaszolni, Nándi?
Tehát, hogy én azt gondolom erről, hogy az RMDSZ addig volt erős, míg azok az alkupozíciói működtek, amiről Tamás beszélt. Tehát 2010-ig hát az RMDSZ politikusok úgy beszéltek, hogy micsoda a magyarországi forrás, tehát ilyen lekezelően erről a fajta dologról, és ugye hiába próbálkozott a Fidesz ezekkel a pártokkal, ezek a kis pártok nem tudtak, vagy a Székely Nemzeti Tanács, Erdély Magyar Nemzeti Tanács nem tudott mit kezdeni ebbe a fajta dologba, tehát nem ment át. Tehát az RMDSZ mint olyan ellenőrizte ezt a szférát, mert ő ellenőrizte ezeket a forrásokat, és ott volt az önkormányzatokban. Ugye a vajdasági esetben ott, hogy gyakorlatilag ugye a VMDK után volt egy másik fajta VMS, és kasza utáni korszakról beszélünk, és gyakorlatilag azt a szabadkai politikai kört, ami a magyar mozgalmat vezette, ugye azt a kört a Kórhec Tamásnak a kivételével, mármint hogy őt kinevezték alkotmánybírónak, gyakorlatilag összeomlott, és nem maradt ilyen potens dolog, és gyakorlatilag szerintem Magyarországon nézve az volt a lényeg, hogy van egy ember, aki egybe tudja hozni a választókat, és hát ne felejtsük el egy kulcsnevet, Hajnal Jenő nevét. Tehát Hajnal Jenő az, aki a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben egy integratív személyiség volt a háború alatt, a háború után, stb. És a Hajnal Jenő lett a Magyar Nemzeti Tanácsnak az elnöke, tehát egy úgymond egy integratív személyiség, ami persze, hogy sokat elodálódott a VMS árnyékában, de tudta szállítani a különböző programokat, tudta szállítani az intézményeket, új dolgokat talált ki, tehát így alakult ez a fajta dolog, és nem volt igazából erő a más csoportok intézményesülésére. Én ezt így látom, nem tudom.
Én csak egy mondatot, tehát én nem tudom, hipotézis szerűen megkockáztatnám azt, hogy a Vajdaságban, ezt az intézményes szerkezetét nézzük, akkor a Vajdaságban a magyar egyetekkel folytatott alapú Magyarország vonatkozásában is ahhoz hasonlóan, mint az aszimmetrikus akkumuláció tekintetében látunk. Tehát ezt meg kell szerintem még nézni, hogy át kell ezt gondolni, de minthogyha ott a VMS lenne az egyetlen olyan határon túli politikai szereplő, aki megőrizte ezt az alkú monopóliumát Magyarország irányába, és most azon is lehet gondolkodni, hogy ez miért van. Van-e ennek ebben szerepe például annak, hogy van ott egy nemzeti tanács? Tehát, hogy ez ott valahogy, tehát a szerb irányba is és Magyarország irányába is nagyon hasonló struktúrájú
És a dologhoz hozzá tartozik, hogy Jugoszláviából a legfejlettebb politikai kultúrából jöttek 90 után. Tehát igazából a legtöbb konfliktusok az MDF kormánnyal a VMDK-nak volt. Tehát az igazgató rendszerből jött emberek, ők egyenrangúnak gondolták magukat az Antal kormány képviselőivel, és itt romlott már el a viszony ebben a fajta dologban.
Jó, én csak annyit tennék hozzá, hogy ez a tömbösödés talán még határozottabban érem, hogy ugye van még két szervezet, hát amiből végül is az egyik az Óbecsei Párt, az lényegben ez már tudom egyszemélyes szerveződés, illetve még a BMDP, ami Temerini székhelye és amelynek jelenleg elnök a Csorba Béla, tehát ezek is része ennek a fajta koalíciónak. Én azt emelném ki, hogy én úgy látom, hogy Pásztor egy meglehetősen pragmatikus politikus, és bizonyos szempontból nem csak a jó helyen volt jó időben, hanem hajlandó volt azért tenni. Tehát említettem például ezt a 2012-es stratégiai döntést, hogy a szerb haladó párttal elkezdik az együttműködést. Tehát gyakorlatilag ő látta, illetve az ő körül csoportosuló emberek, hogy ez a közeljövőben mind Szerbia, mind Magyarország tekintetében egy működő modell lehet, és ebből a DNS gyakorlatilag jól jön ki, hogyha elég ügyesen kezeli azokat a lehetőségeket, amelyek ezáltal adódnak. Most a magyar mozgalomról még esetleg annyit, hogy nem volt ez teljesen eldöntve szerintem kezdetben, hogy a Fidesz felé nem keresnek kapcsolatokat, aztán végül kiderült, hogy a Jobbik irányában voltak erőteljesebb tapogatózások, viszont ahogyan Nándor említette, gyakorlatilag azzal, hogy nem csak Kórhez Tamás, hanem Varga László nevét is szerintem érdemes megemlíteni, aki a DMS egyik legkomolyabb szakpolitikusa volt, tehát ő is a szakadás szervezethez került, és gyakorlatilag az volt, hogy ezek az emberek kiestek, hogy sem a szerb haladó párt irányában, sem a Fidesz irányában nem mutatkozott mozgástér, gyakorlatilag, és nem volt elég, hogy is mondjam, tehát a képviselőkben kurázsi lényegében eljelentéktelen előttek. Tehát így, de a DMS kapcsán ezt emelném ki, ezt az attól jelleget nem itassuk el, tehát most egy eléggé egy ilyen vertikális rendszerben gondolkodtam, ahol a DMS alárendeződik ezeknek a viszonyoknak, de bizonyos szempontból ebben cselekvői minőségében vesz részt, és nem fél kompromisszumokat kötni, mert tudja, hogy mint párt, ebből milyen politikai előnyek származik.